Agatha Christie, 10 kicsi néger. Bűnügyi regény, fordította Szijjártó László. Felolvas a Komlós Robert. Egy dohányzók számára fenntartott elsőosztályú fülke sarkában Wargrave, törvényszéki bíró úr szivarozott. Nemrégiben vonult vissza a hivatása gyakorlásától, fújta a füstöt és érdeklődve futotta át a Times politikai híreit. Letette az újságot és kinézett az ablakon. Most robognak keresztül Summersteren, megnézte, mennyi az idő. Még 2 óra az út. Fölidéz emlékezetében, mi minden jelent meg a lapokban a Néger-szigetről. Megírták, hogy eredetileg egy amerikai milliómos vásárolta meg, aki bolondja volt a vitorlásportnak, és beszámoltak a pazar modern házról, melyet ezen a Devonshire partjai közelében lévő kis szigeten épített. Sajnálatos körülménynek, hogy az amerikai milliómos újdonsült harmadik számú felesége nem értett a vitorlázáshoz, az lett a következménye, hogy a házat meg a szigetet áruba bocsátották. Csábítóbbnál csábítóbb hirdetések jelentek meg a lapokban, aztán az első szűkszavú közlemény, hogy a szigetet megvásárolta valami Mr. Lecky. És utána megindult a pletykarovatokban a találgatások áradata. A Néger-szigetet tulajdonképpen Miss Gabrielle Tull, a hollywoodi filmsztár vásárolta meg. Ott szeretne tölteni néhány hónapot távol a nyilvánosságtól. A szorgos méhecske diszkrét célzást tett rá, hogy állítólag ő felsége tartózkodási helyül vásárolták volna meg a szigetet. A Mr. Mindent tudó viszont úgy hallotta, hogy az ifjú Lord elvette meg. Végül is behódolt Cupidónak, és a szigeten szándékozik tölteni mézes heteit. Jónásnak biztos tudomása volt róla, hogy a tengerészeti minisztérium vásárolta meg, mert valamilyen nagyon-nagyon titkos kísérletet akarott végrehajtani. A Néger-sziget kétségtelenül az érdeklődés középpontjában állt. Wargrave bíró úr előhúzott a zsebéből egy levelet. Jóformán olvashatatlan írással íródott, helyenként azonban egy-két szót meglepően tisztán ki lehetett venni. Kedves Lawrence, millió év óta nem hallottam magáról, el kell jönni a Néger-szigetre, a legtündéribb hely a világon, rengeteg beszélnivalónk van, a régi szép idők, bensőséges kapcsolatban a természettel, napfürdőzünk, 12:40-kor, Paddingtonból, Uxbridge-ben várni fogják. És végül a levélíró cikornyás aláírása, szívélyes üdvözlettel, Constance Cummington. Wargrave bíró úr megpróbált visszaemlékezni, tulajdonképpen mikor is találkozott utoljára Lady Constance Cummingtonnal. Legalább 7 esztendeje, de hogy is 8. Az asszony akkor éppen Olaszországba készült napfürdőzni, bensőséges kapcsolatban a természettel és a contadinókkal. Később úgy hallotta, tovább ment Szíriába, hogy ott sütkérezzen a még erősebben tűző napon, ugyancsak meghitt kapcsolatban a természettel és a beduinokkal. Constance Cummington pontosan az a fajta nő állapította meg magában, akiről valóban el lehet hinni, hogy szigetet vásárol és titokzatossággal veszi körül magát. Wargrave bíró úr csöndesen bólintott, mint egy annak elismeréséül, hogy gondolatmenete logikus, aztán bobiskolni kezdett, elaludt. Vera Clayton egy harmadosztályú fülkében, ahol még 5 másik utas tartózkodott, hátrajtotta a fejét és behunyta a szemét. Milyen pokol ilyen hőségben utazni, mint a mai. Jó volna már a tengerhez érni. Igazán óriási mázlia van, gondolta, hogy megkapta ezt az állást. Ha a nyári szünetben el akar helyezkedni valahol az ember, a vége majdnem mindig az, hogy egy csomó gyerekre kell vigyáznia. Titkárnői állást találni nem könnyű egy vakációra, még az ügynökség se kecsegtette túl sok reménnyel, és aztán megérkezett a levél. A diplomás nők munkaközvetítőjétől kaptam meg a címét meleg ajánlósorok kíséretében. Úgy látom, személyesen ismerik. Szívesen megfizetem, amit kér, szeretném, ha augusztus 8-án elfoglalná az állást. A vonat 12:40-kor indul Paddingtonból, az Uxbridge-i állomáson várni fogják. Költségeire 5 darab, 1 fontos bankjegyet mellékelek. Üdvözlettel, Victoria N. Leckie. És fölül ott állt a cím, domború betűkkel, Négersziget, Sticklehaven, Devonshire. A Négersziget. Ja, hiszen az utóbbi időben jóformán egyébről se írtak a lapok. Mindenféle találgatások, meg érdekesnél érdekesebb pletykák jelentek meg róla. Jó részük persze valószínűleg nem volt igaz, de az biztos, hogy a házat egy milliómos építette, és állítólag olyan pazar, hogy képzelni se lehet pazarabbat. Vera Clayton nagyon fáradt volt. Nemrég fejezte be ezt az igazán nehéz tanévet. Nem egy főnyeremény harmadrangú iskolában tornatanárnőnek lenni, gondolta magában, bár sikerülne valami rendes iskolában állást kapnom. És aztán hirtelen valami hidegséget érzett a szíve körül. De hát még örülhetek, hogy ez is van, gondolta. Elvégre nem szívesen látják, ha a halott kém vizsgálatot indít valaki ellen, még akkor se, ha felmentett minden gyanú alól. Nem felejtette el, hogy a halott kém még gratulált is a lélek jelenlétéhez meg a bátorságához. Ami a vizsgálatot illeti, nem is végződhetett volna jobban. Mrs. Hamilton is maga a megtestesült jóság volt iránta. Csak Hugo. De Hugo-ra gondolni se akart. A fülkében uralkodó hőség ellenére hirtelen megborzongott, és azt kívánta, bárcsak ne a tenger felé utazna. Lelki szemei előtt tisztán, világosan megjelent egy kép. Cyril feje, amint a szikla felé sodródik, s hol felbukkan, hol meg alámerül a vízben. Fölle, fölle. És ő maga, amint könnyed, gyakorlott csapásokkal úszik utána, szeli a hullámokat, és közben tudja, határozottan tudja, hogy nem fogja idejében utolérni. A tenger. A tenger mély, meleg kéksége, a fövenyen heverészve töltött délelőttök. Hugo. Hugo, aki azt állította, hogy szereti. Nem szabad Hugo-ra gondolnia. Kinyitott a szemét, és elgondolkozva pillantott a szemköztülő férfira. Magas napbarnított arcú ember volt, meglehetősen közelülő világos kék szemekkel, és öntelt szinte kegyetlen szájjal. A lány azt gondolta magában, fogadni mernék, hogy sok érdekes helyen megfordult, és sok érdekes dolgot látott. Philip Lombard fürge szemének egyetlen villanásával fölmérte a szemköztülő lányt, és azt gondolta. Egész csinos. Alig, hanem valami tanítónőcske. Valószínűleg kacérteremtés és talpra esett. Az a fajta, aki szerelemben, meg harcban egyaránt megállja a helyét. Nagy kedve lett volna kihívni egy kis párviadarra. Összeráncolta a homlokát. Nem ilyesmiről szó se lehet, az üzlet a fontos. Csak az előtte álló feladatra szabad gondolnia, de tulajdonképpen mi is ez a feladat, tűnődött. Az a kis zsidó fenemód rejtélyesen viselkedett. Vállalja vagy nem, Lombard kapitány? Ő meg elgondolkozva azt mondta. Szóval 100 guinea. Olyan közömbös hangon mondtam, mint a 100 guinea mit se számított volna neki. 100 guinea. Amikor a szószoros értelmében úgy le volt égve, hogy legfeljebb még egy utolsó tisztességes ebédre futotta a pénzéből. Persze sejtette, hogy a zsidócskát nem sikerül becsapnia. A zsidókkal épp az a feneség, hogyha pénzről van szó, nem lehet becsapni őket. Ismerik a dörgést. Ugyanolyan nem törődöm hangon mondta. És közelebbi felvilágosítással nem tud szolgálni? Mr. Isaac Morris nagyon határozottan megrázta kopasz kis fejét. Nem, Lombard kapitány, ez minden. Ügyfelem tudtával ön arról nevezetes, hogy derekasan helyt tud állni, ha szorul a kapca. Felhatalmazást kaptam, hogy adjak önnek 100 guineát. Ennek fejében a Devonshire Sticklehaven-ben kell utaznia, a legközelebbi vasútállomás, Oakbridge, ahol várni fogják. Autón átviszik Stickhavenben, onnan pedig motorcsónakon a Néger-szigetre. Ott kell ügyfelem rendelkezésére állnia. Lombard közbevágott. Mennyi ideig? Legfeljebb egy hétig. Lombard kapitány végig simított kis bajszán. Remélem, azzal tisztában van, hogy semmiféle törvénybe ütköző dolgot nem vállalhatok. Szavai közben éles pillantást vetett a másikra. Mr. Morris vastag zsidós ajkán halvány mosoly ült. Ha valami törvénybe ütköző dolgot kívánnának öntől, természetesen jogában áll visszalépni. Felelte ünnepélyesen. Fene a séma modorú kis sírkefogójába mosolygott, mintha nagyon is tisztában lett volna vele, hogy Lombard múltbeli cselekedeteinek nem volt mindig szinkvánonja a törvényesség. Lombardnak önkéntelenül vigyorra húzódott az ajka. Hát igen, néhányszor bizony nagyon közel járt hozzá, hogy összeütközésbe kerüljön a törvénnyel. De mindig megúszta, pedig igazán nem voltak különösebb lelkiismereti aggályai. Nem. Egyáltalán nem voltak különösebb lelkiismereti aggályai. Meg volt győződve róla, hogy nagyszerűen fogja érezni magát a Néger szigeten. Miss Emily Brent szokása szerint mereven kihúzott derékkal ült az egyik nem dohányzók részére fenntartott kocsiban. 65 éves volt, de nem állhatta a semmittevést. Apja egy régi vágású ezredes, rendkívül nagy súlyt helyezett a nevelésére. A mostani generáció felháborítóan hanyag magatartásában is, meg minden egyébben. Miss Brent az erényesség és a hajthatatlan elvek dicsfényébe burkolózva ült a zsúfolt harmadosztályú kocsiban, és diadalmaskodott a kényelmetlenség és hőség felett. Manapság mindenből akkora hűhót csapnak az emberek. A fogatúzatnak injekció kell nekik, ha nem tudnak aludni, orvosságot szednek kényelmes székeken, meg párnákon hajlandók csak ülni. A lányok nem törődnek a testtartásukkal, és nyaranként félmeztelenül heverésznek a strandon. Miss Brent összeszorította az ajkát. Szívesen mutatott volna példát egyeseknek. Eszébe jutott a tavalyi nyara. Az idei azonban a jelek szerint egészen más lesz. A Néger szigeten. Gondolatban újból elolvasta a levelet, amelyet már annyiszor elolvasott. Kedves Miss Brent, remélem emlékszik még rám. Néhány évvel ezelőtt együtt töltöttük az augusztust a Belhavni penzióban, és úgy találtuk, hogy sok mindenben azonosak a nézeteink. Én most szeretnék panziót nyitni egy szigeten a Devonshire-i partok közelében. Azt hiszem igazán ideje, hogy legyen egy hely, ahol egyszerű, de jó az ellátás, és ahol a kiszolgálás régi módi szolíd, ahol nincs mesztelenkedés és nem szól éjfélig a gramofon, nagyon örülnék, ha módját tudná ejteni, hogy nyári pihenőjét a Néger szigeten töltse, teljesen ingyen, mint a vendégem. Augusztus eleje megfelelne, mondjuk 8-a. Szívélyes üdvözlettel, V.A.L. Mi lehet ez a név? Az aláírást nem lehetett kibetűzni. Sokan teljesen olvashatatlanul írják alá a nevüket, gondolta bosszusan Emily Brent. Megpróbált visszaemlékezni, kikkel volt együtt Belhavenben, ahol két nyarat töltött egymás után. Ott volt például az az előkelő középkorú hölgy, Miss Enye, hogy is hívták. Magas rangú anglikán egyházi személyiség volt az apja, meg az a Mrs. Langdon, nem egészen biztos, hogy Langdon volt, igen, Langdon. A Néger sziget. Volt valami az újságban a Néger szigetről, meg valami filmsztárról, vagy nem is filmsztár volt, hanem egy amerikai milliomos. Az efféle helyeket persze néha nagyon olcsón adják. Nincs mindenkinek ínyére, hogy egy szigeten lakjon. Eleinte nagyon romantikusnak találja az ötletet, de mikor arra kerül a sor, hogy valóban ott éljen, rájön a hátrányaira és örül, ha eladhatja. Minden esetre ingyen fogok nyaralni, gondolta Emily Brandt. Olyan kevés volt a jövedelme, és annyi a ki nem fizetett osztaléka, hogy igazán nem hagyhatta figyelmen kívül ezt a körülményt, csak egy kicsit jobban emlékezne arra Mrs. vagy Miss Langdonra. McArthur tábornok kinézett a vasúti kocsi ablakán. Vonat már Exeter felé közeledett, ahol át kellett szállni. A gyalázat, hogy milyen lassúak ezek a szárnyvonalakon közlekedő szerelvények. Ez a Néger-sziget légvonalban tulajdonképpen